Kilométeres körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szerbia példája mutatja, milyen kiszolgáltatott helyzetbe akarja hozni Brüsszel Magyarországot azzal, hogy a mostani két kőolajvezeték helyett csak egylássa el hazánkat, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, mielőtt útnak indult volna Szerbiába. Szijjártó Péter jelezte, mi magyarok természetesen segítünk Szerbiának, ennek részleteit tisztázzák ma Belgrádban. Az ügy előzménye, hogy csökkentett üzemmódban működik a szerb kőolajipari vállalat pancsovai finomítója, jelentette be a szerb elnök. Alekszandar Vučić azt mondta, ha az Egyesült Államok nem ad ideglenes mentességet az orosz ellenes szankciók alól, a finomító 4 napon belül teljesen leállhat, újraindítani pedig hosszadalmas folyamat. Szerbia tagságával nyerne az Európai Unió, ezt a folyamatot azonban akadályozzák a brüsszeliek, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Belgrádban. Szijjártó Péter hozzátette, ezzel szemben a legmagasabb állami szintű korrupciós gépezetet működtető Ukrajna csak veszélyt hozna a közösségre, mégis fel akarják venni minél előbb. Jelezte azt is, a magyar és a szerb kormány is határozottan kiáll a békeerőfeszítések mellett, itt az idő az ukrajnai háború lezárására, és ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Európa háborúpárti politikusai ne áshassák alá a béketervet. Sajtóinformációk szerint Orbán Viktor pénteken Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Hivatalos tájékoztatás egyelőre nincs. A találkozóval kapcsolatban az Index kereste a miniszterelnöki kabinetirodát, akik közölték, a kormányfő külföldi útjairól a szokott rendben tájékoztatják a nyilvánosságot. Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin a háború kezdete óta 3-szor, összesen 14-szer találkoztak. Orbán Viktor hivatalában fogadta Milorad Dodikot, a boszniai szerb köztársaság korábbi elnökét, a Független Szociáldemokraták Szövetsége pártelnökét, Anna Trisic Babic asszonyt, a boszniai szerb köztársaság ügyvezető elnökét és Siniša Karam megválasztott elnököt, tájékoztatta az MTI-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. Milorad Dodik előadást tart a Matthias Corvinus kollégiumban. A minimálbér 10-11%-kal, a garantált bérminimum 7-8%-kal emelkedhet, erről tárgyalhatnak holnap a kormány, a munkaadók és a munkavállalók képviselői a Portfólió gazdasági portál értesülése szerint. A versenyszére és a kormány állandó konzultációs fórumának tagjai korábban 2026-ra 13-27-re 14%-os minimálbér emeléssel állapodtak meg, de azóta kiderült, hogy a GDP 3% helyett 1%-kal sem nő idén, ezért újra kell tárgyalni a megállapodást. A Portfólió birtokába került számítások szerint a minimálbér bruttó 323 000 forint közé, a garantált bérminimum pedig 373-377 000 forint közé nőhetne, ha a munkadók és munkavállalók elfogadják a javaslatot. Januártól új támogatás segíti a környezeti károk mérséklésében közreműködő vállalkozásokat, akár 30 millió eurót is leírhatnak a társasági adójukból, mondta el a környezetügyért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Rajsz Anikó közölte, ez talaj vagy víz tisztítása, leromlott állapotú élőhelyek helyreállítására, a biológiai sokféleség védelmére és klímaadaptációs szolgáltatásokra vehető igénybe 100 millió forint beruházási értéktől. A családi házak energiahatékonysági korszerűsítését támogató pályázaton már több mint 5000 kedvezményezetnek utaltak el összesen 21 milliárd 800 millió forintot, jelentette be hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. Mint hozzátették, közel azonos forrás mennyiségre szerződtek le eddig a további nyertesekkel. Vasárnap megkezdődik az adventi időszak, meggyújtjuk az első gyertyát az adventi koszorún, ilyenkor 33%-kal több lakástűzhöz riasztják a katasztrófa védelem tűzoltó egységeit, mint máskor. Egy átlagos napon 18 otthon gyullad ki, advent idején ez a szám megemelkedik, akár óránként kigyullad egy lakóház, közölt az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság az MT-vel. Tavaly decemberben 770 lakóépületben keletkezett tűz. Ma délelőtt a játékok bölcsőjében, a görögországi olimpiában fellobbant a milánói és cortinai 2026-os téli olimpia lángja. A ceremóniára a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a hagyományoktól eltérően fedett helyszínen a régészeti múzeumban került sor. A váltófutás február 5-én egy nappal a téli olimpia megnyitója előtt érkezik majd Milánóba, az olimpiád február 6-a és 22-e között rendezik meg. Végül az időjárásról: szűnik majd a csapadék, de még további esők is jönnek, illetve az északi középhegység magasabb térségében havas eső, hó is húhat, sokfelé felélénkült, megerősödött a szél. Este aztán nagy területen csökken, szakadozik a felhőzet, a csúcshőmérséklet most délután plusz 5-7 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai műsorban Karinthy Frigyes és Böhm Aranka kapcsolatáról fogunk olvasni. Nyári Krisztián Így szerettek ők című könyvében így elemzi rejtélyes kapcsolatukat. 1920-ban a 27 éves Böhm Aranka egy szánkó baleset miatt ki sem mozdulhatott a szobájából. Barátnőivel telefonbetyárkodással szórakoztatták magukat, az újságírókört tárcsázták és írókat kértek a telefonhoz. Először Szépernőt hívták, de ő nem volt a klubban. A második író azonban felvette a kagylót. Így indult Karinthy Frigyes és Böhm Aranka viharos szerelme és még viharosabb házassága. Aranka éppen válófélben volt orvosférjétől, de rövid ismeretség után felajánlotta kezét a nem sokkal korábban megözvegyült írónak. Még abban az évben oltár elé álltak. Mindketten egy-egy gyereket vittek a házasságba, de közös fiúk is született, Karinthy Cini. Folytonos veszekedéseik és nagy kibéküléseik a nyilvánosság előtt zajlottak. A feltűnően szép és okos nőnek a férfiak nehezen tudtak ellenállni, ő pedig nem is akarta, hogy ellenálljanak neki. Fiatalon Adi is a szeretői közé tartozott, Karinthyval való házasságuk alatt pedig mások mellett Zugman Béla hegedűművész és férje titkára, Gratzner József rejtvénykészítő. A legtovább tartó, legemlékezetesebb kapcsolata Déri Tiborhoz fűzte, aki pusztító szerelmük történetét Ítélet nincs című regényében írta meg. Sok kortárs visszaemlékezéseiből számító és kacérnő alakja rajzolódik ki, aki úgy trónolt a Hadik kávéházban udvarhölgyei között akár egy keleti hercegnő. A hozzá közel állók, így Német Andor vagy Devecseriné Guti Erzsébet azonban úgy vélekedtek, hogy ezt a képet Böhm Aranka festette saját magáról. Utóbbi így jellemezte barátnőjét: Aranka testének ellenállhatatlan nemi sugárzása, s vele feleselve borotva éles gúnyos szelleme olyan párbeszédet folytatott, amelyet a kiművelt emberfő is tetszéssel hallgatott. Elvégezte a pszichológia szakot, később letette az orvosi vizsgát, és rendelőt nyitott. Praxisa nem ment túl jól, de a mindennapos társas életben is hasznát vette tudásának. Mikor megkérdezték, miért csap patáliát a férje félrelépései miatt, amikor ő maga sem hűséges, ezt válaszolta: elég gyalázat, hogy tűri, én nem tűröm. Komolyan gondolta, amikor egy ízben férje talált magának egy alkalmi szeretőt, és elköltözött a Verpeléti utcai lakásukból, Aranka megmérgezte magát, a bűnbánó Karinthy pedig rohant hozzá kibékülni a szanatóriumba. A sok nyilvános botrány után az írót megkérdezték, a sok veszekedés hűtlenség ellenére mi köti Arankához. A kíváncsiság, mondta az író. Az, hogy kiszámíthatatlan és sohasem unalmas, hogy nem tudható, mi lesz a következő lépése. Mint amikor egy vadász párducra vadászik és ráfogja fegyverét, de a csütörtököt mond, és a vadász utána ugrik egy késsel a kezében, ott harcolnak életre, halálra, menekülés nincs. Az egyiknek bele kell döglenie, különben nem érdekes a játék. A folyamatos félrelépések mellett állandó vita téma volt közöttük a család anyagi helyzete is. A feleség elvárta, hogy férje magas életszínvonalat biztosítson a számukra, de a pénzt éppen úgy nem tudta megbecsülni, mint az író. Lakásuk éjjel-nappal nyitva állt a vendégek előtt, a rendszeres összejövetelek felemésztették a házas pár pénzét. Ezekről a konfliktusokról Karinti gyakran írt, mindenki számára dekódolható módon, a lapokban is, amivel megint csak kiváltotta Aranka haragját. Egymás kölcsönös kínzása ellenére az író ragaszkodott feleségéhez. Te buta, furcsa, édes és rettentően keserű, aranyos és szép és csúnya és tehetséges, nyugtalan, te nagy, nagy baj és nagy öröm a világon, nagy szerencsétlenség az én egész fejemben. A kegyetlen játék 18 évig tartott. A házas pár 1938-ban, 26 hónappal az író agyműtéte után, Siófokon nyaralt. Karinti szürcsölve itta a kávét, Aranka pedig a többi vendég előtt rápirított. Úriember nem csap lármát a feketéjével, neveletlen kamasz. A jelenetből szóváltás, majd pohártörésig fajuló jelenet keveredett. Az író dühösen felment a szobájába, és egy óra múlva agyvérzésben meghalt. Aranka élete végéig magát vádolta. Még 6 évet élt, folyamatos nélkülözések közepette. 1944-ben a kórházból vitték el, ahol dolgozott. Már a vagonban a férje nevét kiáltozta, hiába. Az auschwitzi rámpán arra hivatkozott, hogy orvos, de félrelökték. Egyesek szerint Mengele megismerte, mint egykori bécsi kollégáját, de ez inkább legenda. Szemtanúk szerint felpofozta az őt őrző keretlegényt. Azonnal lelőtték. Karinti Frigyes tanár úr kérem című kötetéből A lányok. A lányok a Vadász utcába járnak. Egy órakor gyakran találkozunk velük, tarkán sereglenek ki a körútra, vihognak és sugdolóznak. Cofjukon piros és kék pántlika fityeg, hárman négyen összefogóznak, egymásba karolnak, az egyik halkan súgva mond valamit, hangosan kuncogni kezdenek. Ellenségesen és értetlenül és irigyen nézem őket, vajon miféle butaságon nevetnek folyton, és mit csúdolóznak? Ha két lány összejön, mindjárt csúdolózni kezdenek. Ismeretlen dolgon nevetnek, elkomolyodom és gyanakodva, rossz érzéssel húzom föl a szemöldököm, valami profán, cinikus, tisztátalan dolog van a világon, amiről csak ők tudnak, és mindig arról beszélnek. Gúnyosan, alattomosan néznek rám, és elszaladnak. Vajon mi lehet az? Mert valamit tudnak, amit én nem tudok. Különben buták és tehetetlenek, növényt és bogarat nem gyűjtenek, bélyeget se. Leideni palackot nem csinálnak, se magdeburgi féltekét. Egyszer napfogyatkozás volt. A hold árnyéka elhaladt a napkorong előtt. Napokig készültem rá, üveget kormoztam és dobogó szívvel vártam a csillagászok által kijelölt időpontot. Mikor a fényes tányérba beleharapott a fekete csorba, újjongva és áhítattal kiabáltam, és kezemben a kormos üveggel kerestem valakit, akinek elmondjam, hogy milliárd kilométernyire mi történik odakünt. Csak két lányismerősöm volt, a másik szobában befutottam, és lelkendezve hívtam őket, hogy jöjjenek gyorsan, mert a pompás színjáték csak percekig tart. Nem lehetett rávenni egyiket se, hogy az utcai szobába átjöjjenek, valami butaságon vihogtak, csúfoltak engem, ugyan hagy bennünket, mondták. Dühösen és gesztikulálva magyaráztam, hogy milyen nagy és ritka tüneményről van szó, és hogy mindjárt vége lesz, de azt hiszem csak arról van szó, hogy átjöjjenek az utcai szobába, kiabáltam elkeseredve. Valami kétértelmű ostobaságot feleltek, egy szón megint vihogni kezdtek, nem jöttek át, nem nézték meg. De vajon mi lehet az? Mert van valami velük, valami van, amit mindenki tud, csak én nem, ami miatt úgy bánnak a lányokkal, mint valami kiváltságosokkal, és ezt ők tudják. Még egészen kicsike voltam, amikor a rokonai milyeneket mondtak nekem, hát állva hagyod a kis kisasszonyt, és te leülsz? Nem szégyelled magad? Milyen gavallér lesz belőled? És nekem fel kellett állni a kényelmes székről, hogy a csipkébe öltözött kis majom leülhessen. Az arcom égett a szégyentől és haragtól. Miért? Micsoda ostoba jogtalan igaztalan előny. Ha pofonvágnám, leesne a székről. De hát ő pofonvághat és megalázhat engem, csak azért, mert ő gyengébb, és így lovagiasságból nem üthetem vissza? Hát nem látják, hogy ő tudja ezt, és kinevet bennünket, és kényelmesen elterpeszkedik? Miért, miért? Mi lehet ez? A lányokat nem bántja senki. Taknyos másodista korukban már magázza őket a tanár. Nem kapnak barackot a fejükre, udvariasan beszélnek velük. A felsőbbistákat pláne kisasszonynak szólítják az iskolában is. Fiatalabb tanárok előre köszönnek nekik az utcán. Hallatlan. Szelítség, gyöngétség veszi körül őket. Én meg tegnap egy olyan bruszfekket kaptam verekedés közben, hogy egész nap nehezen lélegzem. Ha elmondanám, azt felelnék, úgy kell, miért nem vágtad pofon? Nem szégyelled magad? Tehát ők ezt a tanár úr, hát engem nem véd senki. Nem szégyelled magad? Egy felnőtt fiút védeni kell? Micsoda katona lesz belőled? Azám, katonaság. A torna órán szabad gyakorlatokban, felvonulásokban készülünk rá. Az kemény dolog lesz, tudom. Eleget hallottam róla, hideg prics, borjú a hátamon, alétmenetelések, puskai szurony, hiszen szép lelkes dolog, tudom, vágyom is rá. De hát miért csak mi? A hazát meg kell védeni. Aki nem kockáztatja életét a hazáért, gyáva és becstelen. Hát ők? Ők miért nem gyávák és becstelenek? Eszükbe sem jut kockáztatni az életüket. Ezek vihognak és pipiskednek, mégis senki sem mondja, hogy ők gyávák és becstelenek, sőt, inkább eszményül állítják elénk. Meg kell védeni a nőket, a gyenge nőket. Királyért és hazáért és a nőkért. Hát a lányok királyok. Miért? 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 Miért mindenütt mindig ez a